Korintusi levél második fejezetéhez érkeztünk, és innen olvasom most az igét, az első 5 verset, így szól onnan Isten igéje. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, és róla is, mint a megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Amen. Ha megnéznénk azt a világot, amelyben Pál megszólal és hirdeti az igét, találnánk persze nagyon sok jelentős eltérést a mi világunktól, hiszen mi technológiailag sokkal fejlettebbek vagyunk, és például a mi világunkban bármilyen furcsa, sokkal, de sokkal kevesebb az erőszak, mint a Római Birodalomban volt. Mindennel együtt, mindent összevetve kevesebb az erőszak, sokkal kevesebb a háború, és sokkal kevesebb az olyan fajta megtorlás, amikor Rómától Nápolyig a Via Appiának a mentén fölfeszítjük a Spartacus-féle rabszolgafelkelés résztvevőit. Mert ilyen is volt az ókorban. Azért ilyen jellegű mészárlás a mai világban egyszerűen elképzelhetetlen, hiszen az emberek körében ez már akkora felháborodást okozna. Másmilyen volt az a világ, de egy valamiben mégis ugyanaz, amit a római császárok így foglaltak össze, hogy kenyeret és cirkuszt, de hát ugye nem lehetett mindig kenyeret és cirkuszt adni, de a lényeg az, hogy valamivel lefoglalni valakinek a szemét, és valamivel lefoglalni valakinek a gondolatait, ez mindig is megvolt a világban egyfajta ilyen elterelő műveletként. A római császárok kenyérrel és cirkusszal éltek. Itt Pál két másik dolgot említ, az egyik az ékességet, a szépséget, vagy ékes szólást, a másik pedig a bölcsességet. Mert ugye, amikor az ember már egy vallásos tanítást szeretne úgymond eladni ennek a világnak a piacán, akkor már nem lehet kenyérrel és cirkusszal eladni, hanem ott már úgy kell tenni, mintha komolyak lennénk. És kénytelenek vagyunk a kenyér és a cirkusz világából átmenni egy másik világba, ahol komolynak tűnünk. Ez az ékes szólásnak lehet a világa. Nem tudom, mennyire tudjuk, de a görög-római érában az ékes szólás külön tudomány volt. Az emberek gyakorolták ezt. Sokszor annak adtak igazat egy-egy bírósági eljáráson, aki szebben tudta bizonyítani. Óriási római beszélők, ilyen közbeszédtartóknak a korszaka volt ez, akik nagyon-nagyon szépen tudtak érvelni, nagyon szépen adták elő az előadásmódjukat, nagyon meggyőzően hangzott, amit mondtak. És azért a mai napig megvannak ennek a szép beszéd dolognak az utózöngéje a modern társadalomban, és Amerikában például ugye a mai napig van esküdtség. És a lényeg az, hogy az esküdtséget meg tudja győzni az egyik fél, vagy sem. Nem feltétlenül az az igaz, amiről meggyőzzük az esküdtséget. Nagyon-nagyon szerettem azt a filmet, és bizonyára többen is ismerik a résztvevők közül, az a cím, hogy 12 dühös ember. Amikor az esküdtség vitatkozik azon, hogy valaki gyilkos-e vagy sem. Mert ugye, ha azt mondjuk ki, hogy gyilkos, akkor az illetőt megölik. Ha azt mondjuk, hogy nem gyilkos, akkor az illetőt felmentik. És igazából a vád nagyon-nagyon hatásosan érvelt. És az esküdtséget meggyőzte az ékes szólás. Egyrészt, másrészt mindenki szeretett volna hazamenni. Csak hogy az esküdtség addig nem hozhat döntést, amíg nem egyhangú a döntés, és egy valaki úgy döntött, hogy egy emberi élet fontosabb annál, mint hogy én most hazamenjek gyorsabban. És őt nem győzték meg a szép érvelések, hanem azt mondta, nézzük meg az igazságot. De a legtöbbször az emberek nem nézik meg az igazságot. Az az igaz, amit szebben mondanak nekünk. Sőt, nagyon sokszor találkozom azzal, még ennél is fájdalmasabb érveléssel, hogy az az igaz, amit már nagyon sokszor hallottam. Ha elég sokszor elismétlik, akkor elhiszem, hogy igaz. Az ifisekkel néztünk egy filmet, ahol egyszerűen bemagoltatták a gyerekekkel, hogy 2 + 2 = 5. És olyan sokszor elmondták, és persze a végén megverték azt a fiatal embert, aki azt merte állítani, hogy az 4. Ugye a végén mindenki azt mondta, 2 + 2 = 5. És nézzük meg, hogy nagyon-nagyon sokszor van a világban, mondják nekünk a hazugságokat, a féligazságokat, ami még rosszabb, mint a hazugság, és mi elhisszük, mert ékes szólás, vagy mert elhisszük, mert annyira papagáj üzemmódba kapcsolt a másik, hogy nem tehetünk mást, csak elhisszük. És azt mondja Pál, nem, ő ezt meg sem próbálta. Pál egy görög, zsidó kultúrában felnőtt rabbi volt. Egy valamit biztos, hogy tudott volna, ha akar. Szépen beszélni. De azt mondta Pál, úgy döntöttem, hogy nem. Nem szállok bele ebbe a vallási piacra, ahol ott állnak az ékes szóló orátorok, akik ott egyik a másiknak mondja a szebbnél szebb beszédeket, amikor elmegy Athénba és feláll a filozófusok közé, nem hajlandó belemenni a filozófiai eszmefuttatásokba, hanem ott megáll és azt mondja, hogy hát a világ teremtője meghalt, értetek. És persze az összes filozófus hülyére röhögi magát Pálon. Jaj, hát hogy lehet ilyet mondani így? Hát legalább szebben mondtad volna. És azt mondja Pál, nem beszélek direkt, szépen. Mert nem azt akarom, hogy az én szép beszédem meggyőzzön titeket. Ez furcsa dolog, mert mi egyházi emberek sokszor szeretnénk, ha mi szép beszédünk, meggyőzni az egyháztagokat. Én nagyon sokszor szeretném az én szép beszédem meggyőzni az egyháztagokat arról, hogy járjanak templomba, fizessenek egyházfenntartóit, és viselkedjenek keresztény rendeltetéstükhöz méltóan. De Pál nem azt mondta, én nem akarok semmi ilyet a szép beszédemmel, nem akarlak manipulálni titeket. Igazából erről beszél Pál. Máshol ezt így írja, hogy olyan tanítókat keresnek az emberek, akik ilyen érdekeseket tanítanak, mert viszket a fülük, azt mondja Pál, én nem vakarom meg a te füledet. Nem vakarom. Én egyszerűen fogom mondani, Jézus Krisztus meghalt, értetek? Ennyi van. Ez az én üzenetem. Köl nem adok mást. Ezt tudom adni. Hát igen, azt mondja, ez az egyik. Ebben nagyon hasonlítanak ránk. Mi szeretjük mi is a szépet. Nem tudom, hogy mennyire tűnik fel, de mi is szeretjük a szép embereket. Egy szép embernek előbb fogunk hinni. Azt szeretem mostanában, hogy az utóbbi 15-20 év kultúrájában a legtöbb okosságot kik adják el nekünk? Színészek. Petőfi korában csak csepürágoknak hívták őket, de mi már színészeknek hívjuk. Többet keresnek, mint egy osztályvezető főorvos, vagy többet keresnek, mint egy gyereksebész, vagy többet keresnek, mint egy idegsebész, valaki, aki emberek élete múlik, de mi milliókat fizetünk nekik, és hallgatunk arra, amit mondanak, mert szépek. Vagy hallgatunk olyan emberekre, akik nagyon-nagyon tudják mondani. Vannak megmondó emberek, nem akarok én most itt említeni senkit, de azért mi is tudjuk, hogy vannak ilyen megmondó emberek, akiket lehet látni a tévében, mert több pszichológusok, vagy nem pszichológusok, de olyan, mint a pszichológusok lennének, vagy újságírók, vagy közvéleményformálók, és mondják nekünk. És ugyanolyanok vagyunk, mint a régi görögök, hogyha jól nézel ki, akkor elhisszük, amit mondasz. És úgy tényleg egyszer, azt hiszem már beszéltem erről, de úgy egyszer elgondolkoztam azon, meg valaki csinált egy ilyen hirdetést, hogy milyen lelkészi, tehát hogy mintha Pál apostol írt volna egy ilyen lelkészi pályázatot egy állásra, hogy alacsony vagyok, beteges, nem tudok szépen beszélni, meg nem is nézek ki jól, meg igazából tehát néha vannak megmagyarázhatatlan problémáim, és akkor, hogy ki az, aki ezek mellé fölvenné Pált lelkésznek. És hát egy elküldték Pálnak ezt az ilyen bemutatkozóját több gyülekezet presbitériumának, és mindenki azt mondta, hogy köszönjük szépen, de mi nem ilyen lelkész szeretnénk. Ez volt Pál apostol. Pál apostol azt mondja, nem vagyok nektek szép, és nem vagyok szépbeszédű, és nem vagyok megmondó ember. És azt mondja, nem vagyok hajlandó bölcse lenni. Mert a másik vonulat, ami akkor ott nagyon-nagyon divatos volt, a bölcsesség, a filozófia. Igazából nagyon kevesen tanulunk most már filozófiát, de amikor az embernek elkezdenek filozófiát tanítani, nem tudom hányan tanultak itt filozófiát, filozófiát tanítani középiskolában, akkor az ember agya egy ilyen fura üzemmódba kapcsol, ez a nem tudom mit rágnak ezen, és azt tudom, hogy hová akarra kell érni, nem lehetne már abba hagyni. Nekem ez volt mindig a filozófiai üzemmódom. Mikor lesz már vége a filozófia órának? Nagyon szerettem a kicsengetéseket. Nem értettem soha. Mit akarnak ezek? Mindent megmagyarázunk. Mindent egy logikai lánc részeként kell látni. Ami nem illik bele, az nincs benne az életben. A logikus Star Trek kedvelő kedvéért mondom, vulkáni filozófiai megközelítés. Mindent megmagyarázunk, ami nem illik bele, azzal nem foglalkozunk. Vagy azt bolondságnak tartjuk. És ez igazából nem ennyire kifinomultan és szofisztikáltan, de jelen volt a zsidóságban is. A bölcs rabbikról szóló történeteket a mai napig ismerjük. Ugye az a rabbi akár, aki megkérdezi az illető, hogy most mivel etesse a kacsáit, mert hullanak, és a végén elhullik az összes, és azt mondja a rabbi, kár, pedig még lett volna pár jó ötletem. Szóval mi a rabbikról tudunk egy csomó jó viccet, meg tudunk egy csomó jó sztorit, meg ismerünk csodatévő rabbikat is, hogyha egy kicsit odafigyeltünk történelem órán. Ők is ilyen nagyon-nagyon bölcs megmondó emberek voltak, és Pál azt mondja, ez se vagyok. Nem állok be a csepürágok közé, de nem fogok beállni a bölcsek közé se. Egyik közé se állok be. Nem akarlak titeket meggyőzni, sem a reklámmal, sem a világi bölcsességgel. És van még egy harmadik dolog, amit nagyon szeretünk. Erről itt még nem beszél, a következő szakasz fog erről beszélni, de én most itt két kicsit mégis elővetítem. Nagyon szeretjük a titokzatos dolgokat is. Nem tudom, mennyire emlékszünk még a gyerekkorunkra, ezt általában el szoktuk felejteni, de amikor gyerekek vagyunk, akkor nagyon szeretjük, hogy leülünk, és rémtörténeteket és titokzatos történeteket mesélünk egymásnak. Ezt különösen este szeretjük, és aztán úgy félünk tőle, hogy utána aludni se tudunk. Ez nem tudom, gondolom nem csak az én gyerekkorom volt ilyen, hogy ilyen rémtörténetekkel riogattuk egymást. Szeretjük a titokzatos dolgokat. Az emberek nagy része ezért szereti a krimit, mert van benne titokzatosság. Szeretjük a thrillereket. A horrort nem annyira, hogy sok az félelmetes, de a thriller az jó, legyen kicsit misztikus, kicsit titokzatos. És nézzük meg, mennyi mai ember megy az ilyen titokzatos dolgok után. Megyünk utána, hát nem értjük a csillagos bigyót, de olyan titokzatos, hogy a csillagok valahogy ránk, és akkor a horoszkóp. Vagy milyen titokzatos dolog ez az egész ezek a kis golyók, amiket megeszünk, és ugye nincs bennük semmilyen hatóanyag, de meggyógyulunk. Nem ismerem már kimondani, hogy a homeopátiáról beszélek. De ez is a misztika ködében így gomolyog. Milyen titokzatos, hogy elmegyek jósnőhöz, és akkor ott titok, meg sötét, meg... Nem? Az embereket ez a három. Vagy a reklám, vagy az okosak, vagy a titokzatos. És azt mondja Pál, egyikbe sem megyek bele. Nem. Kiállok, és azt mondom egy kicsit, mint egy unalmas papagáj, hogy Jézus Krisztus. Ami azt jelenti, hogy Isten eljött hozzátok, a Teremtő, és meghalt értetek, és feltámadt. Én csak erről akarok beszélni. Nem más, az én játékterem nem az, hogy titeket manipuláljak. Mert az összes többi útvonal az manipulációról szól. Pál viszont azt mondja, hogy én nem akarok se ékes szólással, se bölcsességgel, se titokkal meggyőzni titeket, hanem én azt akarom, hogy Isten győzzön meg titeket. Ennek a szakasznak a lényege. Azt mondja, hogy nem akar beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Na de mit jelent a lélek bizonyító ereje? És éreztük-e már mi valaha, vagy találkoztunk-e már mi valaha a lélek bizonyító erejével? Mondjuk, aki ide jár Pálfán, ő valószínűleg sokat találkoztak az emberi ékes szólással, mert azt néha nagyon szeretek ékesen szólni. De az ékes szólás meg a lélek bizonyító ereje, ez nem ugyanaz. A lélek bizonyító ereje az valahol az, amit most a mózesi könyvekből elénk kerültek, az elmúlt elmúlt pár héten így Mózes, ahogy találkozik Istennel, ez volt ezek voltak a lekciók, így nem tudom mennyire figyeltük, a gyerekisten tiszteleteknek ezek lettek volna a lekciói, vagy a textusai lettek volna most gyerekisten tiszteletek. Tehát, hogy így ment Mózes a mindennapi életében, nem prédikált neki senki, ott terelgette a birkákat, és egyszer csak összefutott Istennel. Azzal a bizonyos csipkebokorral, amelyik ugye ég, de meg nem emésztetik. Mózes nem lehetett volna meggyőzni semmilyen emberi beszéddel, hogy menjen vissza Egyiptomba. Semmilyen logikus és racionális érvelést nem fogadott volna el Mózes. És Isten azáltal akar őt elküldeni Egyiptomba, hogy azt mondja, hogy nem mész egyedül, hanem veled megyek. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tényleg ezt most szeretném kiemelni, az imádságban is már beszéltem, vagy kiemeltem, hogy amikor azt olvasjuk, hogy az Úr a Bibliában, így csupa nagybetűvel, tehát hogy nem úgy, hogy egy nagy U és egy kis R, hanem két darab nagybetűvel van szedve a Bibliában az Úr, az igazából nem azt a szót jelenti, hogy Úr, nem egy hatalom szó, nem arról szól, hogy én fölötted vagyok és irányítalak, vagy megütlek, ha nem azt csinálod, vagy uralkodok fölötted, hanem az a szó, az igazából Istennek a neve, ami azt jelenti, hogy mindig veled leszek. Ezért szeretem egy kicsit jobban a zsidó fordításokban az Úr helyett mindig örökkévalót fordítanak, aki mindig ott van. Aki mindig van. Én mindig veled leszek. Ezt jelenti a Szentlélek. A Szentlélek a velünk járó Isten. Azt mondja Pál, én hiába bizonygatom nektek, ha Isten nem megy veletek, ha ti nem tudtok Istennel együtt menni az úton, akkor én mondhatok nektek bármit. Akkor meg lesztek győzve itt, de nem lesztek meggyőzve itt. Nem lesz az életetekből gyakorlat, hanem egy nagyon nagy elméleti tudás lesz. Hiszen ha belegondolunk, nem tudom, hogy hányan tanultunk, vagy néztünk bele az egyház történelembe. Mennyi, de mennyi alkalommal volt, hogy az egyház történelemben lelkészek és papok egy-egy elnyomó, kizsákmányoló rendszer mellett álltak. Miért? Mert itt nagyon sok minden volt. De a tudással az a baj, szaj, ha ész, mondta Luther rá, de most tegyük ezt zárójelbe, a tudással az a baj, hogy a tudást mindig fel lehet használni úgy, ahogy azt én szeretném. A tudás az enyém, és mindig lehet benne kiskapukat találni, és mindig lehet benne alternatív magyarázatokat mondani. Mindig ki lehet magyarázni magunkat. Én tudom, egyszerűen gyerekkorom óta én vagyok a kimagyarázások nagymestere. Én nagyon sok ilyen helytelenséget követtem el gyerekként, és amikor így a tanárnénik, vagy a szülők, vagy ilyen hatalmi figurák így azt mondták, hogy na Etikém, én olyan történeteket tudtam mondani, és olyan logikus érveléseket, és az ékes szólás mindent bevetettem, hogy egy csomószor megúsztam. Megúsztam. És találkoztunk már ilyennel, hogy tudjuk, hogy nincs igaza, de mégis megúszta. Mert nagyon tudja mondani, mert nagyon tud érvelni. De az ellen nem lehet érvelni, amikor egyedül vagyok, és nincs mellettem senki. És az ellen se lehet érvelni, amikor egyedül vagyok, és mellém ül az Isten. Nem tudok érvelni, ott elfogynak a szavak. Mikor elhagytak, mikor a terhem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes hajnalon, de háborús éjjel. Nem sok versét szeretem Adinak, de ezt nagyon. Amikor mellém lép az Isten. Ez, mondja Pál, ez és csak ez tud titeket meggyőzni annyira, hogy hívők legyetek. Én nem. Na de akkor mi mit tehetünk? És ez egy nagy kérdés. Miért beszélünk róla? Miért kell nekünk hirdetni az igét? És egyáltalán mi az az ige, amit akkor hirdetnünk kell, ha nem kell meggyőzni másokat, ha nem kell érvelni, ha nem kell lehengerelni, akkor mit kell csinálnunk? Mi a feladatunk ezen a világon? És még mindig mondom, hogy előbb-utóbb el fogunk jutni az 1 Korintus 13-hoz. Mert valahogy ennek ezen a világon az egyik legfontosabb dolog, amit már hihetetlenül elcsépeltünk, meg ununk, meg már mindenféle beszédet hallottunk róla, mindenféle megmondó emberektől, és már a szószékről is, az mégiscsak a szeretet lesz. Mint egyfajta inkubátor, amely képes az emberhez közel vinni az Istent. Ezen gondolkoztam, tegnap egy kicsit beszélgettünk is erről az inkubátorságról, de egy más összefüggésben, de hogy igazából a szeretet olyan, mint az a, ugye, amiben beletesszük a kisbabákat, aki koraszülöttek, azokat szokták inkubátorba helyezni, azért, hogy életben maradjanak. A szeretet egy inkubátor, amelyben Isten azoknak is meg tudjuk mutatni, akik nem képesek meglátni. Mert azt tudnunk kell, hogy körülöttünk a világ, és sokszor mi magunk is olyanok vagyunk, hogy nem vagyunk képesek meglátni Istent. Mert túl sok a probléma, túl sok a fájdalom, túl sok a félelem, túl sok a gondolat, amivel mindent meg tudunk magyarázni, és mindennek az ellenkezőjét is. De amikor egyedül vagyok, és leül mellém valaki, akkor ahhoz nem kell magyarázat. Amikor egy betegágyon, vagy egy halálos ágyon fekszem, és mellém ül valaki, ahhoz nem kell magyarázat. És azt nem tudom elmagyarázni sem, hogy igazából csak azért ült mellém, mert nem tudom, és nem is kell magyarázni. Hanem mellém ül az Isten. Egymás mellé tudunk ülni, és mi, mint inkubátorok, a szeretetünkkel tudjuk vinni az Istent a másik embernek. Néha szóban, néha szavakkal is, de nagyon sokszor csak azzal, hogy odaállunk valaki mellé. A világ nem ezt várja tőlünk, mint egyházaktól sem. Nem ezt várja tőlünk, mint egyházi emberektől. A világ igazából azt szeretné, hogy megvakarjuk a fülét, mondjunk neki valami izgalmasat, mondjunk neki valami szépet, mondjunk neki valami titokzatosat. És azt mondja Pál, hogy nem, a világnak egy dologra van szüksége. Ez pedig az, hogy azt mondjuk neki újra és újra, hogy Isten veled van, hogy Isten kész veled lenni, és kész veled menni. Hogy lehet, hogy Isten nagyon durva helyzetekbe küld, vagy enged vele téged, de nem egyedül küld oda, hanem veled megy ezekbe. Ez az, amikor azt mondja Pál, úgy határoztam, hogy nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Erőtlenség, félelem és nagy rettegés ugyanaz, mint a kereszt. Nem az erő, nem a hatalom, hanem a kicsiség. Hanem a lemondás, hogy oda tudjam vinni mellétek Istent, aki igazából ott van mellettetek. De bennem, mondja Pál, bennem a szánalmasban, bennem az erőtlenben, bennem a senkiben, bennem végre meg tudtátok látni. Erre mondja Pál, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállnom, kisebbnek lennem, hogy Krisztus látszódjon bennem, és ne én látszódjak. Nem akarok megfelelni az elvárásoknak, mondja Pál. Én csak Isten tudom vinni hozzátok. És titeket is erre hívlak. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, megvalljuk neked azt, hogy mi sokkal jobban szeretnénk, hogyha néha hallanánk valami izgalmasat, valami olyat, amit jó hallgatni, valami szépet, vagy meggyőzőt. Olyan sokszor szeretnénk, ha meggyőznének minket, vagy olyan jó lenne, ha néha te meggyőznél minket a te létezésedről. Adnál nekünk valami végső bizonyítékot, amivel aztán az utolsó kételjeinket is le tudjuk győzni. De te nem bizonygatsz, és nem, nem adsz nekünk bizonyítékokat, hanem egyszerűen mellénk lépsz. És most is itt vagy. Köszönjük a lélek azt, hogy te nem hagysz minket magunkra akkor sem, amikor egyedül vagyunk. Akkor sem, amikor nem vagyunk meggyőzve semmiről. Akkor sem, amikor nem volt elég szép az ige hirdetés. Akkor sem, nem volt elég titokzatos a tanítás. Hogy te velünk jössz, és velünk maradsz, és azt szeretnénk kérni, hogy adjál nekünk olyan belső látást, hogy ezt tudjuk meglátni minden körülmények között. Így kérünk, hogy kísérd most minket tovább. A következő napokban add, hogy meglássunk téged. És azt is add, hogy hadd tudjunk téged, a meglátottat bemutatni vagy megosztani másokkal. Adj nekünk ehhez gyenge és esetlen szavakat, de adj hozzá nagyon nagy szívet. Így legyél velünk, Urunk. Amen. Most mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek mindig veletek levő közössége. Kísérjen el útatokon innentől. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a 130-as éneket énekeljük.
Thank you. Köszönöm.